Köszönjük, Urunk! Köszönjük azt, hogy itt vagy az életünkben. Köszönjük azt a csodát, hogy megtaláltál minket, hogy nyitva áll az ajtó és a kapu, és mindig szaladhatunk hozzád. Kérhetünk, és te idehajtod a füleidet, és hogy te mozdulsz, Urunk. Köszönjük a szívedet irántunk, és az emberek iránt, és köszönjük azt, hogy elhívottak, neveden szólítottak vagyunk, és csak kérünk téged, hogy szólj hozzánk a te igédből, taníts bennünket Jézus nevében. Amen. 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 Ma este a három szék közül szeretnénk beszélni a harmadik székről, az elveszetteknek a székéről, és szeretnénk beszélni az elveszettekről. Hányan veszítettetek már el valamit? Oké. Elveszítettél egy kulcsot, személyigazolványt, TB-kártyát, iratot, így van ezek, pénzt, aztán valaki más veszítette el szülőt, veszítette el gyermeket, veszítette el férjet, vagy feleséget. Nem ugyanaz a kettő, vagy a két kategória. 1912-ben az elsüllyedhetetlennek hit hajó, a Titanic, neki ment egy jéghegynek, és elsüllyedt, és rengeteg minden elveszett azon az éjszakán. Elveszett a hajó, ami a legdrágább hajó volt abban az időben, sok pénzbe került. Elveszett a hajónak a motorjai, ami nagy költség volt, valami 30 000 lóerő volt. Aztán a Titanicon, amik voltak, elvesztek, elveszett 20 000 üveg sör, 1500 üveg bor, 8 000 szivar, 6 000 liter friss tej, 600 tonna sűrített tej, 36 000 narancs, 16 000 citrom, 40 000 tojás. De azt hiszem, ezzel senki nem foglalkozott. Mert elveszett több mint 1500 ember azon az éjszakán. 1500 ember. Nem a citrom, vagy a tojás, vagy a tej, hanem ember. És a Bibliában ez az egyik legerőteljesebb szó, amivel találkozunk. Elveszett. Elveszett. A legismertebb versben ott van, János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Titanic elsüllyedésének az éjszakáján nem számított, hogy valaki fiatal volt, vagy idős volt. Erős volt, vagy gyenge volt. Gazdag volt, vagy szegény volt. Híres volt, vagy senki nem ismerte. Ez senkit sem mentett meg azon az éjszakán. Liverpool belvárosában, ahol volt a hajót üzemeltető társaságnak az irodája, következő napokban, a tragédia utáni napokban két tábla volt kiállítva, amelyekre nevek kerültek fel. Az egyik táblára az volt írva, hogy elveszett. A másik táblára az volt kérve, hogy megmenekült. És ahogy ott az aggódó rokonok, szülők, gyermekek, barátok ott álltak, nézték, hogy kik kerülnek fel, milyen nevek kerülnek fel a táblánkra, és legfőképpen hova kerülnek fel. Elveszett, megmenekült. Elveszett, megmenekült. Ég és föld a különbség a kettő közt. Ebben a teremben kétféle ember van. Ebben a városban, ebben az országban, ezen a világon. Elveszett, megmenekült. Elveszett, megmenekült. Ég és föld a különbség a kettő közt. Ebben a teremben vannak olyanok, és sokan vannak, akik megmenekültek. Most, hogyha ebbe a kategóriába tartozol, akkor ez egy hihetetlen örök áldás. Néha hallom hívőktől tűnőnek azon, hogy áldottak-e, mert történnek az életükben dolgok, amelyekkel nem számoltak. Vagy csak nem érzik jól a bőrükben magukat, vagy nincsenek megbékélve az életükkel valamilyen ponton. Áldott vagyok? Tényleg áldott vagyok? Nos, megmenekült vagy. Megmenekült vagy. Tudod, a te legrosszabb napod ezen a földön, a te legsötétebb időszakod ezen a földön, az van a legközelebb a pokol kínjaihoz, és ennél csak jobb lesz, ennél csak jobb van számodra. A legrosszabb napod az a legrosszabb napod az egész világmindenségben, és az egész örökké valóságban. Azonban az elveszett embernek a legcsodálatosabb napja ezen a földön, a legcsodálatosabb időszaka, vagy akár évei, ekkor van a legközelebb a mennyhez, és neki csak rosszabb lesz. Neki csak rosszabb lesz. Teljesen más a kettő. Elveszett, megmenekült. A Bibliában sokat olvasunk erről. Jézus három történetet mond el Lukács 15-ben. Elveszett és megmenekült dolgokról. Amikor farizeusok kritizálták őt, mert az emberek közel jöttek hozzá és hallgatták őt, Jézus beszélt az elveszett juhról, báránykáról, hogy volt 100 juh és egy elveszett, és a pásztor utána ment. És megkereste, és a nyakába vette, és visszavitte. És aztán beszél az elveszett drachmáról, pénzérméről. Gondoljatok el, ezek fontos dolgok? Mikor valakinek van 10 drachmája, és ebből egy elveszik, 100 juha, és ebből egy elveszik. Jézus azt mondja, ki az, aki nem menne utána? És a tömegben mindenki egyetértett, hogy utána mennénk. Mert a juh drága. És a drachma drága. De a harmadik történet egy fiúról szólt. Egy apának volt két fia, és szólt az egyik fiúról, és aztán persze a másikról is, de beszélt az elveszett fiúról. Ez az, ami igazán szívbe markoló. Ez az, ami igazán fontos. A juh elveszett tudatlanság miatt, mint ahogy emberek elvesznek tudatlanság miatt, csak nem tudják. Nem értik, nem gondolják végig. Aztán a drachma elveszett nem törődömség miatt, ahogy emberek elvesznek, nem törődömség miatt, nem foglalkoznak vele, nem törődnek vele. És a fiú elveszett lázadás miatt. Lázadt az atya ellen, lázadt Isten ellen. Isten szívét megtöri, foglalkoztatja. Mélyen foglalkoztatják az elveszettek. Olyannyira, hogy Jézus azért jött el a földre, mert mindannyian elveszettek voltunk. Lukács 19-ben olvasunk egy történetet, ahol Jézus megy, és megy Jeruzsálem felé, és bemegy Jerikóba útközben, és tömeg veszi őt körbe, és van egy fő vámszedő Jerikó városában, akinek a neve Zákeus. És ez a Zákeus egy hihetetlenül gazdag mafiózó volt. Nagy fekete Mercedes-e volt. Mindig napszemekbe járt, hogy ne lehessen látni a szemét. De kíváncsi volt Jézusra, már hallott Jézusról. Úgyhogy fogta és szerette volna őt látni, de mivel apró volt a termete, nem láthatta őt a tömegtől. Úgyhogy előre szaladt, és útközben volt egy fa, amin tudta, hogy Jézus el fog menni a fa alatt, úgyhogy felmászott erre a fára. És amikor Jézus ment, és a fa aláért, észrevette Zákeust. Nyitva volt a füle az atyára Jézusnak, nyitva volt a szíve az elveszettek felé, nem zárta be a szívét, és megállt, és odafordult Zákeushoz, és azt mondta, Zákeus, ma este nálad vacsorázok. Zákeus, a apró kis ember leugrott a fáról örömébe, behívta Jézust és a tanítványait a vacsorára. A vacsora végén azt mondta, hogy amit valaha elvettem az emberektől, azt visszaadom nekik négyszeresen, és a vagyonomnak a felét szétosztom a szegények közt. Jézus azt mondta, ma lett üdvösség ennek a háznak, mert ez az ember is Ábrahám fia. Mert az embernek a fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Jézus ezt mondta, ezért jöttem, megkeressem, megmentsem az elveszettet. János evangéliumában a Jézus beszédeinek több mint 50%-a egyetlen egy emberrel folytatódik. Jézus emberhalász volt. Elveszettek megkeresője. A kereszten, amikor ott volt, egy elveszettet megtalált, aki lator volt és rablógyilkos. János 3-ban Nikodémus, egy farizeus, professzor, vallásos ember meg lett találva. János 4-ben egy asszony a kútnál, egy mélyen elveszett, nincs olyan, hogy mélyen elveszett, mindenki mélyen elveszett, aki elveszett, bármit is gondol magáról, bárhogy is gondolja magát. Egy elveszett asszony, akinek 5 férje volt. Akivel most élt, az nem a férje. És a kúthoz ment, a nap hevébe, dél környékén, amikor senki nincs a kútnál, szégyenében, nem volt kedvelt a társadalom által. De azt mondja János 4:2, hogy a messiásnak, Jézusnak Samárián kellett átmennie. Ott kellett. Miért? Mert ott volt küldetése. Miért? Mert ott volt ez az asszony, aki el volt veszve, akit Isten keresett. És Jézusnak fent voltak az antennái. Ő elmondta, én azért jöttem, hogy az én atyám akaratát cselekedjem. Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem? És fent voltak az antennái, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse, és megtalálja azt, ami elveszett. Mert ez töri meg Istennek a szívét. Olvashatjuk tovább János evangéliumát, olvasunk egy emberről, aki 38 éve beteg volt, és ott volt Betesda tavánál, és hogy ott volt sok más beteg is, és amikor az angyal jött, és felkavarta a vizet, és valakit sikerült bevinni a betegek közt, akkor azt mondták, hogy meggyógyul. És ott volt ez az ember, és Jézus figyelte őket, és észrevette ezt az embert. És meghallotta, hogy 38 éve beteg, és már nagyon régóta ott van a tónál. Úgyhogy megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? És a válasz az volt, nincs emberem. Mikor az angyal jön és felkavarja a vizet, nincs emberem, aki bevinne. És mindig más ér oda a futóversenyben először. És ő nem tudott futni, nem tudott járni. Feküdt. Csak így erre gondoltam, milyen szomorú ez a kifejezés. Nincs emberem. Nincs emberem. Nincs emberem. Tudod, itt vannak ezek a nevek, amik felkerülnek erre a kis papírra. Azért, hogy ne mondhassa senki magáról, aki ma elveszett, hogy nincs emberem, aki imádkozik értem. Nincs emberem, aki a szívén hordoz. Nincs emberem, aki keresi annak a lehetőségét, hogy a ragyogó, dicsőséges, megmentő örömhírt átadhassa. Nincs emberem, aki az örökkévalóság tekintetében gondolkodik rólam. Nincs emberem, aki törődik velem. Nincs emberem, aki foglalkozik velem. Nincs emberem. Aztán arra az emberre gondoltam, aki úgy szintén beteg volt, és nem tudott mozogni. Ágyhoz kötött volt. És egy nap Jézus ott volt egy házban, és tanított, és tele volt a ház. Annyira tele, hogy a ház körül is tele volt emberekkel, és próbáltak az ajtón és az ablakon bekukucskálni és hallgatni Jézust. És volt egy gutaütött, akinek volt 4 barátja, és ez a 4 barátja fogta, és oda akarta vinni Jézushoz, Jézus elé. De nem tudtak bejutni, úgyhogy a 4 barátja felmászott a tetőre, és megbontották a tetőt, és egy lyukat csináltak a tetőn. Lyuk a tetőn. És fogták, és leeresztették a barátjukat Jézushoz. Ez az ember nem mondhatta azt, hogy nincs emberem. Ez az ember mondhatta azt, hogy van 4 emberem, áldott vagyok. Van 4 emberem, megmenekülök, mert Jézushoz visznek. Mert ez történt, mert ez az ember nem csak meggyógyult, hanem megmenekült. Mert Jézus azt mondta neki, hogy megvannak bocsátva a te bűneid. Megmenekült, mert volt 4 embere. Megmenekült. Tűnődöm, miért menekültem meg. Tudod miért? Mert voltak embereim. Voltak embereim, akik imádkoztak értem. Voltak embereim, akik megosztották velem az evangéliumot. Emlékszem, tisztán 14 éves voltam. Egy tó partján ültem, a Békás tó partján, a debreceni nagy erdőn. Nem tudom már, mit csináltam, ültem. Néztem ki a fejemből, gondolkodtam. Oda jött hozzám 2 hívő, és beszéltek nekem az evangéliumról, beszéltek nekem Jézusról. Nem voltam nyitott. Nem hittem Istenben. Nem hittem Isten létezésében. Mikor elmondták a dolgokat, elmondták, hogy Isten kinyújtja a kezét, nekem csak bele kell csapnom. Ezt ma már hatalmas örömhírnek tartom, akkor nem éltem így meg. Azon tűnődtem, én nem akarok csapkodni senkinek a kezébe. Főleg egy olyan Isten kezébe nem, aki nem létezik. De voltak embereim. Pár hónappal rá újból találkoztam hívőkkel. Az egyik barátom az utcán kapott egy szórólapot. És jött hozzánk, és azt mondta, hogy meghívtak egy biblia tanulmányra, nem akarunk elmenni? Nem voltunk hívők egyikünk se. 6 elmentünk, fiatalok, 6. Volt emberem. Hála Istennek volt emberem. És tudod, 6 elmentünk. És aztán onnantól kezdve minden megváltozott. Emlékszem, 1 évvel később, 1 évvel később eszembe jutottak azok, akik először osztották meg velem az örömhírt. És akkor volt a szívemben, fel kellene hívnom őket. El kellene mondanom. Az, ami akkor olyan jelentéktelen dolognak tűnt, annyira értéktelennek tűnt, kicsin dolognak tűnt számomra, hirtelen örökkévaló jelentőségűnek vált az életembe. Valaki beszélt nekem Jézusról. Lehet, hogyha nem hangzik el az, akkor a következő alkalommal sem akkor nem lettem volna meg a nyitottság az életemben. Lehet, hogyha a föld először nem lett volna megmunkálva, akkor a bevetett maga az nem tudott volna kikelni. Volt emberem. Tudod, azt mondják, hogy manapság, és lehet, hogy persze soha nem volt olyan idő, de manapság az emberek nem térnek meg azonnal, hallják az evangéliumot és megtérnek, megmenekülnek. Hanem egy embernek az életében szükség van 5 érintésre. 1 érintés. Valaki beszél nekik az evangéliumról. 2 érintés. 3 érintés. Elmegy egy Isten tiszteletre és hal. 4 érintés és 5 érintés. 5 érintés. Ja, mi ezt hisszük. Imádság, Igen. D.L. Moody-nak a története, ezt nem mondtam el múlt alkalommal, aki két gyerekkori barátjáért imádkozott. Évtizedeken keresztül. És nem adta fel. Olyan könnyű ezeken a területeken látás által járni. Ó, már 2 hónapja imádkozok. Ó, már 5 hónapja imádkozok. Ó, már 2 éve imádkozok. Kerülget a gondolat, Isten hűséges-e? Isten hallja az imát? Isten törődik-e az imádságommal? Nem kell látás által járnunk. Isten hallja az imádságunkat. Isten hallja. Figyeljetek, itt, ami zajlik az életben, ez nem egy bírósági tárgyalás, ahol most ki fog derülni az életben, hogy Isten hűséges-e vagy nem. Ahol ki fog derülni, hogy Istenben lehet-e bízni, jó-e vagy, esetleg kiderül, hogy nem jó. Ez a bírósági tárgyalás, ha lehet így mondani, ez már eldőlt. A keresztnél. Hogy Isten hűséges. Hogy Isten jó. Hogy Isten szeret. Emlékszem arra a bibliaiskolai tanára Budapesten, akinek a rákos lett a kis gyereke, a lánya. És imádkoztunk érte sokszor. És aztán meg is gyógyult. És ma is jól vannak. De emlékszem, ahogy a folyamat közben megkérte pásztor Scheller, hogy osszon meg az igéből, és azt mondta, hogy Istennek nem kell bizonyítania. Istennek már nem kell bizonyítania. Ő már bizonyított a keresztnél. Ő már bizonyított. Úgyhogy D.L. Moody imádkozott évtizedekig 2 gyerekkori barátjáért. Az egyik az utolsó prédikációján tért meg. A másik pedig Moody halála után, közvetlenül. Nincs emberem, illetve van emberem. Tudod, mikor leeresztették a barátai azt a gutaütöttet Jézus elé, azt mondja az írás Lukács 5-ben, hogy Jézus látta az ő hitüket, és azt mondta a gutaütöttnek, bűneid meg vannak bocsátva. Látta az ő hitüket. Nem azt mondja, hogy látta a gutaütött hitét, látta az elveszett hitét. Miért? Mert az elveszettnek nincsen hite. Kinek van hite? Nekünk van hitünk. Helyettük, értük, és hordozzuk őket. Ez az elhívásunk. Ezért vagyunk itt még a földön. Ezért nem vitt Isten még haza bennünket. Ezért nem vagyunk még az ő jelenlétében, az örök örömben, az örök áldásban. Mert még küldetésünk van. Mert vannak elveszettek. Úgyhogy csak 3 rövid pont. Az első az az, hogy körbe vagyunk véve elveszettekkel. Tudod mit? Ez igaz. Ahogy éljük a napjainkat, csak körbe vagyunk éve, és a szívünkben megszokhatjuk ezt, hogy emberek el vannak veszve. Nem üt meg bennünket az, hogy el vannak veszve. Sőt, még az is lehet, hogy néhány ponton azt mondjuk, hát milyen jól megy neki anyagilag, milyen rendben van, hát nekem mi nem is megy olyan jól anyagilag, én nem is vagyok annyira rendben. Lehet, hogy nekem valamim nincs, ami neki megvan. De ne felejtsd el, a legrosszabb napod az olyan, mint az ő legjobb napja. Az ő legjobb napja az olyan, mint a te legrosszabb napod. Zsoltárok 36. és annak 6. verse azt mondja, hogy mi, akik megmenekültek este, bánat tér be hozzánk, reggelre öröm. Tudod, nálunk a bánat az egy ilyen egyéjszakás vendég a szálláson. Betér hozzánk. Reggelre azonban ott van az öröm. A megváltás miatt, a megmenekültség miatt, és az örökké valóság miatt. Isten szíve azonban könyörületességre indul az elveszetteken. A második, például 11:30. Azt mondja, lelkeket nyer meg a bölcs. Ezt mondja a bölcs emberről, hogy a bölcs ember az azon van, hogy lelkeket nyerjen meg. Hogy elveszettek, megmeneküljenek. Tudod, voltak azon a hajón, a Titanicon voltak újonnan született hívők. Voltak szolgálók, evangelisták, akik útban voltak Amerika felé. És azt mondják, hogy az egyik, azt hiszem a D.L. Moody-nak, ami a D.L. Moody által vezetett gyülekezetben többször volt vendég, és útban volt. És ő végig oda ment az emberekhez, és megkérdezte tőlük, hogy örök életük van-e, biztosak-e benne. Az utolsó pillanataiban ő nem szállt bele a mentőcsónakokba, mindenkit besegített, és végig kérdezte, hogy biztosak-e abban, hogy van-e örök életük. Lelkeket nyer meg a bölcs. Persze, most nem tűnik úgy, hogy az élet ugyanolyan, mint a süllyedő Titanicon. Pedig ugyanolyan. Onnan se kerültek ki élve az emberek, innen se kerülnek ki élve az emberek. Ugyanaz. Van-e üdvössége? Van-e örök élete? És lelkeket nyer meg a bölcs. Ez van a szívén. Mert megérti a nagy küldetést, és ez a harmadik, és ezzel fejezzük be. János 20:21-ben Jézus azt mondta, amint az Atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Képzeld el, milyen felhatalmazás ez. Nem kell összehúznunk magunkat, nem kell tűnődnünk, hanem ahogyan az Atya küldte a fiát. Fiam, menj, itt az idő, menj, küldetéssel vagy elküldve, küldetésed van. Ugyanígy minket is ugyanúgy küld az Atya. És ez a nagy küldetés. Tudod, nagyon sok küldetés van a világon, de csak egy nagy küldetés van a világon. Nagyon sok projekt van, de ez a nagy küldetés. És a nagy küldetés az én küldetésem. A nagy küldetés a te küldetésed, a mi küldetésünk. El vagyunk küldve, tekintéllyel felruházva ebbe a világba, hogy az elveszettek megmeneküljenek, mert Isten így választotta, így döntött. Tudod, hogy Isten úgy döntött az ő végtelen bölcsességébe, hogy embereket, embereken keresztül fog elérni. Dönthetett volna máshogy, dönthetett volna úgy, hogy embereket angyalokon keresztül fog elérni, vagy embereket álmokon keresztül fog elérni, vagy az égbe ért valamilyen fantasztikus üzeneten keresztül fog beelérni. Mégis Isten úgy döntött, hogy embereket embereken keresztül fog elérni. Hányan vagyunk itt, akiket Isten embereken keresztül, vagy valakin keresztül ért el? Csak nyújts fel a kezed, hogyha te olyan vagy, aki valakin keresztül, aki elmondta az evangéliumot, aki átadta az örömhírt, vagy aki elhívott a gyülekezetbe, vagy elhívott egy alkalomra. Ilyenek vagyunk. Milyen emberek hívtak meg bennünket? Milyen emberek adták át? Sztárok? Hatalmas csillagok? Hatalmas, öt csillagos, fantasztikus, lenyűgöző emberek? Nem. Olyan emberek, mint te vagy én. És Sátánnak ez a hazugsága, hogy azt akarja nekünk mondani, hogy nem, bízd az egészet rá a nagyokra, a profikra, a sztárokra, akik nagyon tudnak Jézusról mindent. Pedig az átlag hívő tud bőven eleget arra, azért, hogy emberek megmenekülhessenek, hogy Isten eszköze legyen. És igazából ez csak arról szól, hogy rendelkezésre állunk Isten számára, emberek életébe az ő megmenekülésükre, mert el vagyunk küldve. Emlékeztek, múlt héten beszéltünk arról például egy könyvében, hogy a pókot meg lehet fogni kézzel, de mégis ott van a király palotájában. Így van, hogy ott van a pók mindenhol. És mi hívők ott vagyunk, pókok vagyunk mindenhol. Küldöttek vagyunk mindenhol. És amikor kimegyünk ezen az ajtón, akkor ki van írva? Nincs kiírva, de majd talán kiírjuk. Most pedig belépsz a te missziós meződre. És amikor bemész a munkahelyedre, vagy az osztályodba, vagy csak kilépünk, és ott van a mi missziós mezőnk. És el vagyunk küldve. Jézus ezt mondta Máté 28-ban. mielőtt felment az atyához, 18. verstől, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Képzeld el, micsoda, nekem adatot minden hatalom, minden. Elmenvén azért, tegyétek tanítvánnyá a nemzeteket, a népeket. Elmenvén azért, az enyém minden hatalom. Nem kell félnetek, nem kell tartanatok, nem kell visszalépnetek, enyém minden hatalom. Valljátok meg a nevemet, valljatok meg engem az emberek előtt, hagy halljanak az emberek, ne gondolkodj azon, mi fog történni. Tudod, hogy mi fog történni, legalábbis világnak ezen a részén? Maximum nem fogadják el az örömhírt. Maximum elutasítják. Pontosan az, amit én tettem, meg te tettél. Összeomlott a világ? Hát igen, csúnyán néztek rám. Nem, semmi. Tovább lépünk, mert megértjük, hogy egy embernek több érintésre van szüksége. És lehet, hogy az az érintés, amiben Isten téged használ, az a második érintés. Az a harmadik érintés, vagy az első érintés. De nekem adatot minden hatalom, a mennyen és a földön elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szemnek nevében, megtanítván őket mindarra, amit parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. El vagyunk küldve, és Jézus azt mondja, velünk van, és menjünk, mert rövid az időnk. Ágostonra gondoltam. 300-as években Észak-Afrikában született egy felnőtt, és már fiatalon egy kicsapongó, élvezetekkel teli, őrült életet élt. Önpusztító életet. Az édesanyja azonban hívő volt. Mónikának hívták. Újonnan született hívő, aki rendszeresen imádkozott az ő fiáért. És Isten trónja elé vitte őt. Újból és újból. Ágoston nem indult el azon az úton, sőt, egyre inkább távolabb került. Belekerült mindenfajta szektákba. Aztán ügyvéd lett. Jól ment a szekér. Aztán üres volt, és még tovább keresett. Egy nap, hogy egy kicsit elvonuljon, elment Milánóba a barátjának a kertjébe, és már ott Ambrus püspöktől hallott prédikációkat és üzeneteket. És ahogy ott volt egyszer, csak mint hogyha egy gyerek hangot hallott volna, ami azt mondta, hogy tollelege, azt mondta, vedd és olvasd. És oda ment, és felvette a Bibliát, és kinyitotta a Bibliát az első helynél, ahol a szeme odaakadt, az Róma 13:13 volt és 14. Elkezdte olvasni. Azt mondja, tisztességben járjunk, amint illik nappal. Nem dorbézolásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásokban és kicsapongásokban. Ágyasai voltak, élettársai voltak Ágostonnak. Nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Isten megszólította őt. Ágoston megtért. Isten használta őt. Tudod mit? Ma elmondhatná nekünk, hogy volt emberem. Volt emberem. Tudod, senki nem tér meg úgy, hogy nincs embere. Mindenki, aki megtér, azért tér meg, mert van embere. Van embere, aki imádkozik, van embere, aki közben jár, van embere, aki kezdeményez, van embere, aki kopogtat a szívének az ajtaján, beszélget, van embere, aki bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról és az evangéliumról. Van embere, aki bátran lép, és nem mérlegeli túlságosan a dolgokat, hanem csak bátran lép egy egyszerűségben, hitben és szeretetben. Isten úgy döntött, hogy embereken keresztül ér el embereket. Tudod, hálás vagyok. Édesanyám nem volt hívő, amikor én megtértem. Mikor hívő lettem, később eljött egy-egy konferenciára, azt hiszem, hogy Isten megérintette őt. Nem tudom, hogy pontosan milyen szinten. És aztán az elmúlt időben egy család, akiket ismerünk, Jakó, Rita és Attila, így újból felvették vele a kapcsolatot Pesten, és csak elhívták magukhoz, együtt voltak, semmi különös, elhívták a gyülekezetbe. És anyukám sokszor mondta, hogy majd szeretnék majd menni a gyülekezetbe, most elfoglalni, majd szeretnék menni. De tudod, láttam azt, hogy ez soha nem fog történni, ha csak valaki nem lép mellé, és azt mondja, gyere, menjünk. Ez volt a szívén, de valahogy nem jött össze. Tudjuk, hogy ez így van az emberek életében. Aztán vett pár hónappal ezelőtt egy Bibliát. Aztán most, múlt héten, hétvégén, hogy itt volt, hozta a Bibliáját. Ott volt az asztalon. Tudod, wow, mi történik itt? De tudod mit? Volt embere, persze, imádkoztam érte, de volt embere, aki szólt, aki csak lépett. Csak azon tűnődöm, ez a gyülekezet hány embert érintett már meg. Első érintésben, második vagy harmadik érintésben, vagy negyedikben. De tudom azt, hogy lehet, hogy meg lett érintve, de szükség van még egy érintésre. Értitek? Tudsz gondolni valakire? Tudsz, akit elhívtál már többször? És lehet, hogy most van az, amikor megint szólhatsz, és megint mellé léphetsz, elhívhatod magadhoz, és elhív... Csak azért, mert nem tudjuk, hogy mikor érik be valaki. De mi nem akarunk lemondani emberekről. Azért, mert Isten soha nem mond le értük, róluk. Hányan láttátok a Schindler listáját? Oké. Egy nagyszerű film, ajánlom, meg tudod nézni. Egy nagyszerű film. Meg fogunk nézni egy bejátszást, és ezzel fejezzük be ezt az üzenetet. Második világháborúban játszódik, amikor Oskar Schindler, ez az üzletember, a személyes vagyonát, nem volt egy jó ember alapvetően, de a személyes vagyonát elkezdte arra költeni, és elkezdett ráállni arra, hogy arra költse, hogy embereket, zsidókat a holokauszt elől megmentsen. A háború végére több mint 1100 ember mentett meg a holokauszt borzalmai és halála és az elveszettség úgymond elől. Úgyhogy nézzük meg ezt a kis bejátszást.
A náci holokauszt alatt egy német gyártulajdonos, Oskar Schindler, életét kockáztatva vagyonát arra költötte, hogy kimenekítsen 1100 zsidót. A háború végén, amint a szövetséges katonák közeledtek, Schindlernek menekülnie kellett. Az emberek összegyűltek, hogy kifejezzék Schindlernek mélységes hálájukat, amiért megmentette őket a haláltól, és ajándékként egy levelet és egy gyűrűt adtak neki. Ebben a levélben mindent leírtunk. Arra az esetre, ha elfognak. Mindenki aláírta. Köszönöm. Héberül van a Talmudból, azt írja, aki egyetlen lelket is megment, az egész világot menti meg.
tudom, talán ha többet is megmenthettem volna.
Oszkár, 1100 ember maga miatt maradt életben, nézzen rájuk.
Bár csak több pénzem lett volna. Rengeteg pénzt elbazaroltam. Fogalma sincs.
Ha csak eljövendő nemzedékeket mentett meg.
Nem tettem eleget.
Olyan sokat tett.
Ez az autó. Gőt megvehette volna. Miért nem adtam el? 10 embert ért volna. 10 emberi élet. Még 10 ember. És ez a jelvény. 2 ember. Aranyból van. Még 2 ember. 2 nyerhettem volna vele, de legalább 1-et. 1-et adhatott volna, még 1-et. Még 1 ember. Még 1 jelecsnek. Ezért. Megmentettem volna még 1 embert, de nem tettem. Nem tettem.
Megmenthettem volna többet, de nem tettem. A náci holokauszt alatt egy német gyár tulajdonos Oszkár...
Ja. Még 1 ember, még 1 ember. Jön, ez járt az ő elmébe, úgyhogy ja, imádkozzunk. Drága Urunk, ez volt a te szíveden 2000 évvel ezelőtt, amikor eljöttél. Emberek. Nem a narancs, nem a citrom, nem a hajó, nem a motor, nem a különböző dolgok, hanem emberek. Emberek, ők az érték. Ez az érték. Ez az érték, amiért Isten eljött, amiért Isten adta a fiát. Emberek, akik az ő képmására lettek teremtve, örökké való lélekkel. Urunk, ez a te szíved. Itt vagyunk. Szeretnénk ezt tanulni. Gyülekezetként. Szeretnénk ezt magunkba szívni. A világ számára nem ezek az értékek, de számodra igen. Urunk, segíts nekünk. Kérünk. Segíts nekünk, ahogy itt van ez a listánk. És felkerülnek rá nevek. És ahogy ezeket a neveket napról napra az arcod elé hozzuk, ezeket az embereket, segíts nekünk. Csak segíts nekünk egyszerűen álhatatosnak, kitartónak, hűségesnek lenni, hogy ne vesszünk bele, Urunk, a világ dolgaiba, a részleteiba. Csak segíts nekünk, Urunk. Segíts nekünk, hogy a szemünket a fontos dolgokon tartsuk. A lényegesen, az örökkévalón. Emberek. Emberek, akik ott vannak a döntés völgyében. Akik ott vannak ezen a helyen. Urunk, csak Urunk, olyanok szeretnénk lenni, akik körbeveszik az elveszetteket. Olyanok szeretnénk lenni, akik hordozzák őket, szólnak, megnyitják a szájukat, elmondják. Nem mérlegelnek túlságosan, nem mérlegelnek, Urunk, hanem adj a te bátorságodat a te népednek. Emberek, emberek, te szereted az embereket. És köszönjük, Urunk, hogy ez a mi szívünk, a te szellemed által. Urunk, csak imádkozom azért, hogy mindig tudjuk nagyon-nagyon nagyra értékelni az, hogy megmenekültek vagyunk. Nagyon-nagyon csak örülni ennek, csak nyugodni ebben, csak látni ezt a hatalmas kincset. Még amikor a dolgok nem is úgy jönnek össze, Urunk, az életünkbe, hogy meg vagyunk menekülve. És Uram, attól, hogy ne felejtsük el soha, hogy körülöttünk sokan vannak, akik elveszettek. Vezess minket a szellemed által, mint ahogy Jézus megállt a fa alatt, Zákeusnál, és szólt, mint ahogy Jézus megállt különböző pontokon, és kezdeményezett. Ugyanígy, Urunk, mi is erre vagyunk elhívva. Köszönjük neked. Emeld fel a kezed bátran hozzá, hogyha megszólított téged ma Isten. És mutasd ezt meg, csak jelezd neki, hogy Uram, itt vagyok. Ahogy szó volt arról, itt vagyok, küldj engem. Itt vagyok, itt vagyunk. Nem akarunk kemény szívűek lenni, nem akarunk magunkkal elfoglaltak lenni. Itt vagyunk. Itt vagyunk, Uram. Küldj minket. Itt vagyunk, Uram. Küldj engem. Küldj engem hétfőn, és kedden, és szerdán, és csütörtökön. Egy tudatossággal, szeretettel, könnyedséggel, örömmel, bátorsággal, hittel, kezdeményezéssel, Jézust megvalva. Küldj minket. Küldj minket. Csak sátán sokszor be akarja fogni a szánkat. Nézz az életedre, nézz a körülményekre, nézz a megélhetésre, nézz a pénzügyekre, nézz dolgok nem úgy alakulnak. Csak legyen benne a fejed a homokban. De Uram, mi csak... Nem. Mi csak szólunk. Küldj minket. Elküldöttek vagyunk. És itt vagyunk, Urunk. Köszönjük neked. Hagy elmélkedjünk, és aztán hagy lépjünk. Hagy mondhassák a következő generációk azt, hogy volt emberem. Halleluja, volt emberem. Volt emberem. Úgyhogy köszönjük ezért. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. És itt vagyunk, Urunk. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy Amen.
Gyermekem, kér tőlem, és odaadom néked, örökségül a népeket, csak kérjed. Itt vagyok, küldj a nemzetek, hadd legyek a te követed, aki meg békélést hirdet. Ó, Atyám, itt vagyok, küldj a nemzetekhez, hadd legyek a te követed, én elmegyek, itt vagyok. Küldj a nemzetekhez, hadd legyek a te követed, aki meg békélést hirdet. Ó, Atyám, itt vagyok. Küldj a nemzetekhez, hadd legyek a te követed, én elmegyek. Küldj a nemzetekhez, hadd legyek a te követed, aki meg békélést hirdet. Ó, Atyám, itt vagyok. Küldj a nemzetekhez, hadd legyek a te követed, én elmegyek, én elmegyek.
Azt hiszem, a Schindler listája a filmben is benne van. De pár nappal ezelőtt megtaláltam, és valahogy így szól, hogy amikor valakit elvisznek a pusztulásba, akkor ne fordítsd el a szívedet és a szemedet tőle. Ne fordítsd el. És ne mondd azt, hogy én nem tudtam róla. Mert az Úr a szíveket vizsgálja. Meg fogom talán találni következő alkalomra. De hogy az Úr nem azt mondja, hogy mi mentsünk meg embereket, vagy mit térítsünk meg bárkit is. Hanem azt mondja, hogy ne fordítsd el a szívedet. Ne engedd, hogy a szíved bezáródjon. Ne élj úgy, minthogy ez nem lenne valóság, beledugva a fejedet a homokba. Én nem tudtam róla. Isten a szíveket vizsgálja is. És azt mondja, ez nem így van. Ez nem így van. És azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás a 21. századi materialista, rohanó, anyagias, individualista világában élve az az, hogy a szívünket érzékenyen, nyitottan, Isten számára rendelkezésre állva tartani. Ebben, Uram, itt vagyok. Uram, itt vagyok. Köszönöm, hogy szóltál. Valaki mondhatja, köszönöm, hogy emlékeztettél. Köszönöm, hogy emlékeztettél. Valaki más, hú, én erről nem is tudtam, köszönöm, hogy szóltál. Uram, segíts, hogy a szívemet ott tartsam ebben. Oké? Okay? Úgyhogy ezt szeretnénk tenni.